Jó, köszönöm szépen, én Redics Péter vagyok, a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek tanszékéről, és dr. Varga Csabával ketten fogjuk tartani az előadásunkat. Az első részhez ő egy sokkal jobban, mint én, úgyhogy ezt ő fogja tartani, és utána majd átveszem tőle én fél időbe. Parancsolj!
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, először is... Igen.
Sokkal jobb a hang.
Köszönöm szépen, tehát ezt ide. Zsebre. Jó. Forgalkedem, tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság. Először is egy pár szót arról, hogy hogy kerültem ide, szerzőtársam említette már, hogy ez egy közös előadás lenne, és ugye a kérdés az informatikához való hozzáállásomat is bizonyítja, tehát nem nagyon értek az informatikához, ezt a szerzőtársaim tudják bizonyítani itt a másfél éves munka kapcsán, tehát nyilván egy mongózok között egy macska elég fura dolgokat tud tenni. Az előzményekről, ugye a feladatom az az lenne, hogy a sürgősségi ellátásban használatos vagy kifejlesztett adatmodellről beszéljünk. Ezt egy pár szóban, ha megengedik, orvosi szempontból szeretném előre vetíteni vagy megvilágítani. Az előzményekről azt kell tudni, hogy a világban döntően két nagy irányzat volt a sürgősségi ellátás területén. Az egyik az úgynevezett angol száz modell, ami 1961-ben az Alexandria tervvel indult, és ugye a vietnámi háború harctéri mentései és az osztályozás, mármint hogy a betegosztályozás kényszere hozták létre ezt a modellt. Ugye ellátás a paramedikusok szintjén volt, tehát nem orvosi szolgálat, hanem kiképzett személyzet látta el, tehát nyilván ez jó képzett személyzet kellett, és a fogd és a fuss elvérvényesítése volt. Ez mai napig a világ különböző részein így zajlik. Ők felismerték a szegénységet a kapitalizmusban, és ez a sovány malac, a tékozló koldust, a nem egyszer hangoztatott egészségügyi tékozló koldust szemléltetni. A előzmények a magyar, tehát a hungarikum, a sürgősségi ellátásban mi mindent valami különös úton végzünk. Ugye az úgynevezett franco-germán modell mentén haladt a magyar sürgősségi ellátásnak a kialakulása. Először is volt egy jól szervezett és erős mentőszolgálat, aminek a prominens képviselő Oravec Béla főigazgató és Gábor Aurél személyében láthatók. Én nem mennék végig, meg gondolom apróbb szakmai, orvosszakmai részletek önöket nem érdeklik. A hospitális ellátás 80-as évek elején indult, döntően vidéki kórházakban, ezek közül többen tiszavirág, több osztály tiszavirág életűnek bizonyult. Ami a lényeg lenne, hogy többnyire karizmatikus személyek szervezték különböző módokon, és mondom, jó pár osztály már nem is áll. A mentőszolgálat meg a évtizedek különféle fejlesztései során hát erős vérzésnek indult. A sürgősség, mint koncepció azonban megmaradt, tehát minden kormány, minden egészségügyi irányzat és mindenféle csoportosulása az ászlajára tűzte. Itt csak egy pár irányzat az elmúlt 5 évből, tehát 2005 és 2010 között. Most amiből tulajdonképpen bármi is megvalósult, ez a 2010-ig zajló biztonság és partnerség program, és akkor ennek keretében mindenféle Európai Uniós pályázatok vannak, és talán sokat hallanak a Semmelweis-tervről. Most ennek tükrében az ÁSZ jelentés, ami 2009-ben volt, ugye azt fogalmazta meg, hogy kevés a szakember, kevés a szakorvos, kevés a kiképzett ember, és egy több javaslatot megfogalmazott a kormány számára, erre rögtön volt is egy reflexió, hogy a 2006 és 2008 között a 61%-ról 78%-ra nőtt azon betegek szám, akiket sürgősségi ellátás keretében láttak el, és hogy ez erősödés, tehát a szemlélet erősödését jelzi. A számok azonban magukért beszélnek, itt egy ilyen autentikus forrás, mint a Népszabadság grafikáját hívtam segítségül, ugye ez mutatja a megyei bontásban, hogy mindösszesen 396 ágy van jelenleg a sürgősségi ellátásra, de azért biztató a jövő, mert ugye jöttek az úgynevezett TIOP pályázatok, amikről biztosan sokat hallottak, a Társadalmi Infrastruktúra és Operatív Program keretében, és ennél két dolog, hogy 26 nyertes volt és 12 milliárdot költenek most erre, és ugye itt az alábbi, tehát az alsó ábrákon, vagy az alsó sorokban az látszik, hogy hány valósult meg ebből, jelenleg 1 és 5-re van remény, hogy megvalósul. és ugye 6-nál már elkezdődött a kivitelezés, 14 pedig még nem kezdődött meg semmi. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ha Magyarország térképét nézzük, a zöld foltok jelentenék azokat a fejlesztendő területeket, és a különféle kék pontok azok a sürgősségi fogadóhelyeket, a sárgák, az SO2 szintű osztályokat, ami nem csak egy fogadóhely, hanem mögött ágyak is vannak, és az SO1 szintű osztályokat pedig a piros ábrák jeleznék. Hogy miért vetítem én ezt önöknek egy ilyen kongresszuson, nyilvánvalóan nem biztos, hogy ez olyan nagy érdeklődésre tart számot, az igényt szeretném ezzel mutatni, hogy Magyarországon ezeknek az osztályoknak az átadásával és a mentőszolgálat erősítésével lenne arra igény, hogy integratív egészségügyi szakemberek képződjenek, integratív tudással felvértezve. Ugye ez jelent több százezer közterületi mentést, és hogyha kórházi adatokat nem osztam ide, de osztályonként ilyen 10 és 50 ezer közti beteg megjelenés, hogyha kitetszenek szorozni a színes számokat, ez nagyon-nagyon sok beteget jelent. Ugye mik a kihívások? Ugye az infrastruktúráról volt egy pár szó, humán erőforrásról is beszéltem. Ugye egységes nyelven kéne beszélni, hogy a körtét a körtével, az almát az almával tudjuk összehasonlítani. Az orvosi szlengben, vagy az egészségügyi szlengben van egy triázs nevű szó, ami a betegek osztályozását jelenti. Ez lenne az egyik fő feladat, akkor fontos lenne az irányelvek mentén zajló betegellátás, az egységes képzés, és hát a gyors információszerzés és a gyors döntés nyilvánvalóan az akut esetekben rendkívül fontos. Médiából hallják nyilván azt, hogy ennek mekkora jelentősége. De egy fordított órát tettem föl, mert a sérülések és a betegségek időérzékenyek, tehát nyilvánvalóan a legfontosabb szempont, hogy ott és azonnal a helyszínen rendelkezésre álljanak bizonyos információk, hát mert nyilván egyik szempont sem fontosabb, mint az idő. Most itt egy ábra ebből a panaszorientált triás táblából, amire egy ilyen sikertelen fordítási kísérletünk történt, ami tulajdonképpen a kanadai triás rendszert, amit legtöbben használnak az országban, annak egy ilyen elektronikai változat. Ezzel csak azt szeretném demonstrálni, hogy a különféle tünetek alapján osztályozzák a betegeket, és nyilvánvalóan ez képez köztük nem a hangoskodás vagy a korábbi érkezés, hanem a tünetek és a panaszok súlyossága is. Ezeket a panaszokat nyilván elsőrendű módosító tényezők, tehát vitális paraméterek, illetőleg másodrendű módosító tényezők változtatják. Na most mi áll rendelkezésre a döntéshez a betegektől? Általában életkori jellemzők, panaszok, tünetek, bármiféle emóciók vagy gondolatok a betegségükkel kapcsolatban, és némelyek hoznak magukkal különféle vizsgálati eredményeket, ultrahangot, EKG eredményt, és így tovább. Hogyha egy észlelési lapot nézzünk meg a betegek környékén, akkor nem tudom, hogy mennyire látszik az ábrán ez a saját munkahelyemről származó első észlelési lap, ezen szerepelnek különféle adatok. Szerepel egyrészt az osztályozás, hogy mennyire sürgős az ő állapota. Szerepel egy score rendszer, egy egészségügyi score rendszer, hogy a különféle központi idegrendszeri bántalma van-e, milyen a tudata. Szerepel ezen egy másik score rendszer, hogy milyenek az ideggyógyászati tüneteit kibontva, én most nem is szeretném ezeket részletezni. Aztán többek között szerepel rajt egy másik score rendszer, hogyha éppen traumatológiai betegsége van. És hát nyilvánvalóan az ábra bal oldalán látható sok apróbetűs rubrika a nevek alatt, az mindenféle tünetekre kérdez rá, a légzésre, a keringésre, a fájdalomra és mindenféle fontos paraméterre. Tehát nagyjából mi ezt tudjuk a betegről. Az egészségügyi oldaláról mi az, ami rendelkezésre áll? Ugye több-kevesebb szakmai tapasztalat, és ezt most nem ironikusan mondom, nyilvánvalóan a polihisztoroknak lejárt a kora. Magyarországon a porosz egészségügyi szemlélet alakulásával van 5 fő szakterület, és tulajdonképpen itt kopogtatnak az ajtón az integratív szakmák is. Hát tankönyvek azok ugye vannak tonra számra, mindenféle gyógyszeradatbázisok, ha csak az internetes elérhetőségre gondolok, a Vadamextől kezdve, és nem akarok itt reklámozni senkit, mindenféle OEP adattörzsekre. Aztán vannak laboradatbázisok, amin a betegek meg tudják nézni, hogyha őnek emelkedett a koleszterinje, és tudnak csetelni, tehát mindenfélét nézegetnek. Aztán vannak egészségügyi szkórok is, többnyire külföldi oldalakon, különféle betegségekre, és hát vannak webalapú adatbázisok, amin személy számítógépen, illetőleg handiken, tehát okostelefonokon jelennek meg. Ezek többnyire leíró jellegűek, vagy képi megjelenítésűek. ilyen vizuális dolgokra mennek rá. A problémát a következőben láttuk, nevezetesen az, hogy nem tartalmaznak konkrét döntési algoritmusokat, tehát a beteg vagy az egészségügyi dolgozó információ közelbe jut, akkor nem tudja, hogy mit kezdjen ez, és nem tudja ezeket összerakni. Most ennek az igénye vezetett ahhoz, hogy a Műegyetem munkatársaival, szerzőtársaimmal egy fejlesztésbe fogtunk, aminek a megoldásáról az Eredics Péter fog már informatikai nyelven érthetően beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen akkor Varga Csabának, hogy bemutatta az orvosok oldaláról fennálló igényt, illetve hát, hogy mi vezetett ahhoz a sürgősségi ellátás fejlődése terén, hogy kapcsolatba kerültünk egymással, és hát valóban mi ezzel a kérdéssel szembesültünk, hogy mi lehet a megoldás. Kicsit informatikaiabbra fordítva a nézőpontunkat, a célkitűzésünk egy olyan sürgősségi betegellátás területére készítendő rendszernek az elkészítése volt, ami egy átfogó informatikai tudásbázisként is funkcionál, és két fő szerepkörbe kellene mindenképpen helytállnia. Egyrészt döntéstámogatás, tehát szeretnénk a sürgősségi orvosoknak, vagy ott esetben a házi orvosoknak is a döntési folyamatát támogatni, másrészt pedig oktatási célra szeretnénk használni az elkészült rendszert. Ahogy már Csaba is említette, és sokkal részletesebben kifejtette, az orvosi tudásanyag az igencsak nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre, tehát nem arról van szó, hogy sötétben tapogatózunk. A probléma sokkal inkább az, hogy ez általában természetes szöveg, és ezt a természetes szöveget egy informatikai rendszer önmagában nem képes megemészteni. Tehát mindenképpen szükségünk van, illetve szükségünk volt az orvos kollégáknak arra a tudásmérnöki munkájukra, amivel ezt az orvosi tudásanyagot egy általunk is használható struktúrált modellbe, struktúrált formába tálalták, illetve rögzítették fel a mi rendszerünkbe. Nagyon egyszerű példaként, a mi rendszerünknek a központi eleme, azt hiszem mondhatom így bátran, az a kórkép, és egy kórképről viszonylag sok strukturált információt tudunk tárolni, van neki szöveges leírása, vannak tünetek, vannak diagnosztikai eredmények, amik ezt a kórképet erősítik, vagy adott esetben kizárják a valószínűségét. Az adott kórképhez tartozik kezelés, az adott kórképhez tartozik a páciensnek valami további elhelyezése, illetve hát irodalmi hivatkozások, megjegyzések, tehát látszik, hogy nagyon sok anyagunk van, viszont ezt mindenképpen struktúrálnunk kell. A struktúrált orvosi anyagok tárolására két lehetőségünk volt, illetve hát két lehetőség kézenfekvő, vagy fejlesztünk egy teljesen saját tartalomkezelőt, amiben ezeket az adatokat fölvisszük, és mindent mi végzünk el ezzel kapcsolatban, vagy pedig, ahogy mi döntöttünk, a Drupal tartalomkezelő motort használtuk, és ehhez építettünk saját a problématerületre specifikus tartalommodelleket. Azért választottuk a Drupalt, mert a Drupal nagyon sok olyan szolgáltatást nyújt, amit nekünk mindenképpen meg kellett volna valósítanunk a saját rendszerünkbe is, és a Drupal ezeket nagyon jól el is látja, tehát a felhasználói szerepköröket kezeli, az adatfeltöltést, az adatok szerkesztését, az adatok megjelenítését, tehát ahogy az orvosok fölviszik az adatokat, ezt a Drupal nekünk mind nagyon jól el is látja. Hogy csak egy képernyőképet rakjak fel, amiből valószínűleg nem túl sok minden látszik, de például a ki nem mondom milyen mérgezéseknek a leírása és a tünetei és a diagnosztikájának a szerkesztésére az orvosoknak viszonylag egyszerűen és egy viszonylag áttekinthető felület áll rendelkezésükre, ahol ők ezeket az adatokat fölvihetik. Tehát ez a rendszernek az adatfeltöltő funkciója. A Drupal nagyon sok mindenre megoldást nyújt, az adatok feltöltését már említettem, az adatokat meg tudja jeleníteni, vannak beépített keresői, tehát ezeket a funkciókat ő mind bizonyos mértékű, illetve megfelelő mértékű konfigurálás után ellátja. Úgyhogy használtunk számos Drupal modult, egyrészt amit említettem a keresőket, listázókat, illetve az adatfeltöltéshez a Drupal alapmoduljait. Ezen kívül használtunk az oktatási funkciók támogatására egy beépített tesztelő modult, illetve fejlesztettünk három saját modult, mert a Drupal az nem egy egészségügyi szakértői rendszer, tehát mindenképpen bele kellett tennünk a saját fejlesztésünket is, ezekre majd most mindjárt részletesen kitérek. A legelső a teszt modul, aminek segítségével az orvosok összeállíthatnak teszteket az orvos hallgatók, illetve medikus hallgatók számára, tehát mivel az oldal egy tudástár funkcióját is ellátja, a medikus hallgatók a tudástárból tájékozódhatnak, abból tanulhatnak, majd ugyanebben a rendszerben az összeállított teszteket, azokat kitölthetik, a rendszer egyből ki is értékeli, és akkor kapnak egy visszajelzést a saját tudásukról. A Csaba említette, és az első észlelési lapon, azt hiszem ez volt a neve, ott szerepelt számos ilyen score érték. Ezeknek a score értékeknek a kiszámítását és kiértékelését is támogatjuk a rendszerben, tehát számos kalkulátor megvalósításra került, és ezek a kalkulátorok is teljesen valós időben használhatók, mind oktatási,
mint pedig az orvosi ellátás során. Eddig az oktatási, illetve az adatfelvételi aspektusáról beszéltem a rendszernek, de ha emlékeznek, akkor a döntéstámogatás, mint másik nagyon fontos pontot említettem. A döntéstámogatásunknak a központi modulját konzultációnak nevezzük. Ennek során az orvos, illetve hát a felhasználó adott esetben lehet éppen medikus hallgató is, aki a tudását próbálgatja, vagy a rendszerben adatokat szeretne lekérni, megad a betegekről adatokat. A rendszer rendelkezik a kórképekről adatokkal, és ezek után a felhasználó nyilvánvalóan a releváns kórképekre kíváncsi, és szeretné azt tudni, hogy bizonyos tünetek, bizonyos vizsgálati eredmények esetén egy adott nemű páciens adott életkorban vajon milyen betegséggel rendelkezik. A konzultáció során említettem, hogy releváns kórképeket keresünk. A relevancia számításnak a fenti ábra az alapja, és nem fogok sokkal mélyebben az algoritmusok belsejébe bemenni, de alapvetően a tüneteket vezető tünetekre és további tünetekre bontottuk. Látható, hogy a páciensnek vannak tünetei, vannak az adott kórképeknek vezető tünetei, vannak az adott kórképeknek további tünetei, illetve, ahogy Csaba is említette, a páciens időnként hoz magával vizsgálati eredményt, vagy ha nem hoz magával, akkor elküldik valamilyen vizsgálatra, és akkor már lesz neki. A vizsgálati eredményeket a pácienshez tartozókat összehasonlítjuk az adott kórképhez tartozó vizsgálati eredményekkel, és így próbálunk számítani egy relevancia értéket. Ahogy mondtam, az algoritmusokban nem mennék különösebben mélyen bele az idő rövidsége miatt. Jelen pillanatban 3 algoritmus dolgoztunk ki, ezeket rettentően kreatívan én A, B és C algoritmusnak neveztem el. Ezek jelenleg hangolás alatt állnak, tehát az orvosok használják őket, próbálgatják őket, mi pedig igyekezünk az ő kéréseiknek megfelelni. Hogy néz ki a gyakorlatban a konzultáció és mi a szerepe? Hát hosszabb távon szeretnénk azt, hogyha a rendszer valóban beválik, akkor adott esetben egy sürgősségi osztályon tényleg a betolt betegnek az ellátását ez segítse. Tehát mindenképpen arra építettük fel az egész rendszert, hogy ő valós időben tudjon döntést támogatni. Az első lépésben az orvos megadja a beteg nemét, életkorát, illetve ha van bármilyen speciális körülmény, akkor megadhatja ezt is. Ezeket természetesen üresen is lehet hagyni, de célszerű a betegről minden rendelkezésre álló információt fölvinni. A következő lépésben a páciens tüneteit lehet megadni, szöveges bevitel áll rendelkezésre, illetve a rendszer itt jobb oldalt a korábbi tünetek alapján már képes javaslatot is tenni arra, hogy valószínűleg akinek, nem is tudom, nehéz légzése van, az köhögni is fog, és hasonló következtetésekkel képes viszonylag gyorsítani az adatbevitelt. A harmadik lépés során a vizsgálati eredményeket adjuk meg. Ezek is nyilvánvalóan vagy erősíteni fogják egy adott kórkép valószínűségét, vagy pedig ki fogják őket zárni. Itt szintén vannak ajánlatok, tehát a rendszer javaslatot is tesz arra, hogy esetleg az orvosnak milyen vizsgálatot kellene elvégeznie. Nem hiszem, hogy kihangsúlyoztam eddig, de ezen a ponton most eszembe jutott, és szeretném hangsúlyozni, hogy még véletlenül se szeretnénk mi itt az orvosok feladatát, illetve munkáját kiváltani. Tehát a rendszer mindig csak javaslatot tesz, nem is gondoljuk azt, hogy mi az orvost adott esetben föl tudjuk bírálni, vagy jobban tudnánk, mint az orvos az adott feladat ellátását jobban meg tudnánk oldani, viszont mindenképpen a lényeg az, hogy javaslatot tegyünk, ötletet adjunk neki, és ezzel segítsük a munkáját. Az utolsó lépés, amiért az egész folyamat végbe ment, az a kórképek listája. A rendszer ad egy listát az adott kórkép, vagy az adott tünetek alapján relevánsnak talált kórképekről, és színekkel, sávokkal jelzi azt, hogy az adott kórképet ő mennyire tartja valószínűnek, illetve mennyire tartja relevánsnak. Innentől továbbra is az orvosra hárul a feladat, hogy azt mondja, hogy az elsőt, a másodikat vagy a harmadikat választja, illetve hát a kórképek mellé mindegyik kórképhez megtekinteti, hogy milyen kizáró vizsgálatok vannak, milyen megerősítő vizsgálatok vannak. Tehát a rendszer ebben is támogatja őt. A végső döntést nem teszi meg, tehát nem fogja azt mondani, hogy ennek a betegnek tüdőembóriája van, ő csak azt mondja, hogy ezt tartja a legvalószínűbbnek. A konzultáció a döntéstámogatásnak a fő és központi modulja, ezen kívül viszont beépítésre került még egy szemantikus kereső, mivel a konzultáció az viszonylag megszabott keretek között zajlik, tehát meg kell adni tüneteket, meg kell adni vizsgálati eredményeket. A szemantikus kereső az egy intelligensebb kereső a Drupal hagyományos keresőihez képest, ami elemzi a keresési kifejezést, hogyha abba tünetet talál, akkor azt a tünetet tünetként kezeli, hogyha vizsgálati eredményt talál, akkor vizsgálati eredményként kezeli. Ha nem talál benne sem tünetet, sem vizsgálati eredményt, akkor pedig sima keresőként, sima súlyozott keresőként dolgozik, tehát az egyes mezőket különböző fontossággal veszi figyelembe, például a kórképek leírása nyilvánvalóan fontosabb, mint mondjuk az adott tüneteknek a leírása. Összefoglalva, a rendszerünknek jelenleg elkészült a prototípusa, amit tesztelünk és hangolunk az orvosoknak a segítségével. Felvitelre került 100 darab teljes kórkép részletesen minden tünettel és vizsgálati eredménnyel. Elkészült a döntéstámogató modul, amit a konzultáció fedőnévvel illettünk eddig, lehetőség van a tartalomfüggő szemantikus keresésekre, és az oktatási modulban már működnek a tesztek. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna. Várjuk a kérdéseket.
Hát fenntartva azt, hogy remélhetőleg minél később fogunk ennek a rendszernek a kipróbálására rászorulni, de azért ez egy nagyon figyelemreméltó dolog, és hát biztos vagyok benne, hogy az, akinek szüksége van rá, az abszolút pozitívan fogja majd értékelni a dolgot. Maradt még 5 percünk ebből az előadásból, úgyhogy akinek kérdése van, az tegye föl, akár a doktor úrnak, akár pedig Péternek. Tessék parancsolni. Igen, oda viszem a mikrofont, mert a webközvetítés miatt csak akkor hallják a hallgatók, hogyha a mikrofonba teszik fel a kérdést a kedves vendégek.
Inkább megjegyzés, mint kérdés. Vannak szabványok, amik a betegségek, illetve a már elkészült vizsgálatok eredményét megtárolására vonatkoznak. A kereső szó ez a EHR, Electronic Health Record, úgyhogy javaslom, hogy ennek nézzetek utána.
Nem biztos, hogy pontosan értem. Tárolás alatt mit értünk?
A betegre vonatkozó adatoknak a tárolása.
Jó, akkor mégis jól értettem. Ez a rendszer per pillanat nem tárol semmi adatot a betegről, tehát ő interaktíven működik, adott esetben le lehet kérni a beteg tünetei és vizsgálati eredményei alapján a kórképlistát, viszont nem tárolunk a betegről semmilyen adatot, tehát nem rögzítünk adatot, pont ennek a nehézségei miatt.
Jó, a másik egy kérdés, hogy használtatok-e valamilyen automatikus tétel bizonyító rendszert?
Nem, a válaszom nem, egy pillanatig csodálkozok és gondolkozok, de nem.
Köszönöm szépen, pillanat, oda viszem a mikrofont.
Mennyire tartjátok ezt életképesnek? Mert arra gondolok, hogy én a Semmelweis Egyetemen dolgozom, ennek az egyik intézetében, és hát a szakterületre vonatkozóan ott is többféle szempont alapján készültek hasonló, nem pont ilyen, csak hasonló adatbázisok, és mindig ott bukott meg egy idő után a kérdés, hogy az információk beszerzése és azok feldolgozása, az ugye ez egy kicsit nehézkes volt.
Mindenképpen erőforrás intenzív, de átadnám inkább a kérdést Csabának, mert...
Erre amiatt válaszolnék, hogy a világba próbáltam rá utalni, csak az időre is szerettem volna figyelni, működnek olyan rendszerek, amik hasonló információkat gyűjtenek be. A Péterék által fejlesztett rendszer annyiban lenne más, hogy a döntés támogatást az jóval erőteljesebben képviseli, tehát most nem akarnék ötleteket adni, de hát nyilván a Medscape, aztán az Adams Health, vagy tehát ezek az ábrák ismertek az egészségügyben, ezek amerikai, meg talán holland fejlesztő, amerikai angol száz fejlesztések, tehát léteznek olyanok, hogy az ember rákeres valamire, akkor mint egy könyvet végig lehet lapozni, és akkor bizonyos oldalakon nem értek az informatikához, mondom, át lehet linkelni, de az, hogy ő interaktív legyen és integrálja a különféle tudásbázist, azzal nincs probléma. És azért hangsúlyoztuk, hogy a sürgősségi ellátásban dolgozók, nem feltétlenül orvosok, tehát egészségügyi szakdolgozók vagy ügyeletekben dolgozom, mit tudom én, olyan háziorvos kollega számára, aki mondjuk sebészeti kórképekben nincsen otthon, most nyilván van ilyen, tehát most nem bántó szándékkal mondom ezt, ő neki egy gyors lehetőséget ad arra, hogyha bizonyos tüneteket vagy bizonyos dolgokat beír, hogy a Péter is mutatta, segítsen. Tehát ez mindenképpen csak a segítséget ajánlja. Egyébként vannak már szétszórva, tehát én nem használok iPhone, de például az iPhone-on az Alvorado Score, ami hasnyálmirigy gyulladásnak a jelenlegi pontrendszere, tehát 10 dologra kérdez rá, be van tünet is, meg laboreredmény is, nagy biztonsággal megmondja, hogy ugyanak a betegnek hasnyálmirigy gyulladása van-e. Tehát nyilvánvalóan, aki az egészségügyben dolgozik, és ezeket a tüneteket, vagy ezeket az eredményeket észleli, és van neki egy ilyen kalkulátor, akkor azt tudja. Ilyen van, mondom, tehát ez már fejlesztésre került, hanem a rendszer abban lenne új, hogy összekapcsolja, tehát integrálja a különféle hát ilyen dobozokat, vagy nem tudom, hogy kell ezeket hívni. Én azt gondolom, hogy életképes, tehát volt szerencsém járni idén júniusban Szingapurba világkongresszuson, mármint a sürgősségi világkongresszuson, ott informatikai cégek próbálnak ez ügyben hát fejleszgetni, de én azt gondolom, hogy most még paritásban vagyunk velük, mert ugye nincsen föltöltve, de hogyha ez elindul, akkor ez akár pozitív is lehet.
Köszönöm szépen. Még esetleg egy utolsó kérdésre van időnk. Nem? Jó, akkor nagyon szépen megköszönöm mindenkit előadónknak a valóban nagyon izgalmas.